1. Az ember megállt a folyóparton. Mint a Toledóban, mindenütt csak árnyékok között vezetne az út. Szemben vele az Alcázar várarca, erre jövet egy börtönt kell kikerülnie, a sarkon romba dől zsinagóga, most kell rátérnie a gyérfűvű törmelékkel borított térétre, melynek túlsó végén már látja a görög ember házát. Francisco Pacheco két hete indult el Sevillából, s már is szívszorongva gondol vissza életvidám zsibongó városára. A Guadalquivir folyó partja valóságos tengeri kikötő, idáig jönnek fel a hajók az óceánpartról, a piacok telve újvilági portékákkal. Mély megszokott látvány, zsorozsmázó, mezitelen lábú tengeri emberek, amint vonulnak, gyertyával kezükben, ez volt fogadalmuk a vihar óráiban. De azóta, hogy megérkezett Toledóba, mintha csak gyászméletre induló emberekkel találkoznék. Az utcák szennyesek, a palotákról darabokban hull a vakolat. Mióta az udvar átköltözött Madridba, ide, mintha csak gyászolni járnának azért, hogy eltemessék az öregeket. Készülő könyve a festészet művészetéről, melynek lapjai ott sokasodnak festőműhelyében, megkívánta, hogy Pacheco felkeresse az egész országban a legnagyobb mestereket. Francisco nem csak a művészek sevillai céhének elöljárója, ám személyében pallérozott elmélyű ember is, aki ismeri a régmúltak világát, s nem került el figyelmét egyetlen érdemes mester sem. Így nem tehet pontot könyvének végére, még személyesen el nem látogatott az öreg Domenicohoz, akinek krétai nevét ritkán tanulták csak meg az idevalók. Így elnevezték, fél olasz, fél spanyol szóval, valószínűleg a mester maga is így beszél, El Grécónak. A hajdani ősök elszomorodnának ezen a palotán is, amely előtt megáll a vendég. Hatalmas komorház, abból az időből, amikor Kasztília királyai Toledóban tartották székhelyüket. Ma rozzant óriás, gazdája Madridban, az új fővárosban épített magának kényelmesebb városi hajlékot. A toledói bagolyvárat bérbe adta a görög festőnek. Legyen, aki lakja távoli otthonát. A törött vasrácson keresztül némán és kíváncsian dugta ki fejét a barna foltos agár. Egy szolgáló állt a kapuban, nézett a semmiségbe. A koratavaszi párák, ahogy felszálltak a tájóból, elmosták a homlokzat, erkély, oszlopok kemény körvonalát. Pacheco műrtő szemmel nézte a vasrácsokat. Sehol sem készítenek oly tökéletes kovácsolt munkát, mint Sevillában. Az itteinek úgy látszik, csak a kartpengéhez értenek. Toledót végig seprik a hidegszelek, a lakóudvar, a pácio, mozaik padlóját, nem egyszer elborítja a hegyekből leszakadó hó. Nem élnek kint egész évben a családok, mint az andalúziai tájakon. Francisco mester lassan megy előre fekete köntösében, szolgát nem vitt magával, ez csak mesterembereknek dukál. Levelében bejelentette mai látogatását. Szállásáról üzent, hogy a déli órákban keresi fel Domenico mestert. Rangot tartó művészek szertartásával készült a látogatásra, míg jött, elgondolkozott azon, milyen is lesz az az ember, akivel ma találkozik. A görög itt, az ódon, gót emlékek közt élő Toledóban, keletit, kalmárt, ulixes fajta furfangosat jelent, olyan embert, akinek pénzzel, kufárkodással nőtt össze az élete. Milyen lehet élő valóságban Domenico, Teotocopuli mester, aki bejuthatott a legelőkelőbb kolostorokba, meghódította a minden szertelenért lelkesedő, főrangú vérből eredő fiatal apátokat. Milyen ember a görög? Az agár néma maradt, míg üveges szemét rámelte Pacheco-ra, a szolgáló lány kasztíliai szavával mondta az üdvözlést, és az ebb nyakára tette kezét. A pácio hátteréből előszaladt a másik agár, a két ebb, mintha az ösztön diktálta volna, párhuzamosan futott, imbolygó testük ritmusa kísérte Pacheco-t a hatalmas kapu boltozaton át. A festő kedves hazai házára, a jól ápolt kertre, árnyas pacióra, szerényebb, de illendő arányokra gondolt. Minden benyomásnak éreztetnie kell a látogatóval. Művész otthonába került. A műteremben legyen befejezett kép, de ugyanúgy megkezdett vázlatok is, az idegen úgy érezze, kissé behatol a művész titkaiba. Szobrot, régi császárfejeket, síri domborműveket bőségesen vett ki magából a föld Hispániában, olcsón kínálnak elég gyakran antik, bár provinciális műemlékeket. Ez is díszíti a házat. 9 múzsák hajlékát. S inasra legalább egyre kell telnie annak, aki a hatalmasok perifériáján él. De itt mindennek mások az arányai. Gréco háza nem festő, kedves műterem otthona, hanem félelmetes arányú rozzant kastély. Már egyet mást megtudott Pacheco erről a palotáról, hisz tisztes feladata szerint kutatta régi emlékeket. Villena őrgróf engedte át Gréco számára, amikor udvari hivatala lévén Madridba költözött. Ám a ház alapját, ez egyébként minden tudósabb toledói vallja, az a Samuel Lévi rakta le, aki egykor kegyetlen Péter kasztíliai királynak volt a kincstárnoka. Méghozzá úgy építette a palotát, hogy szomszédságában legyen a zsinagóga, amely most romokban hever. Mint hogy minden emberi dicsőség mulandó, a kincstárnokot is elérte sorsa. Hiába épített templomokat, nem csak saját felekezetének, egy szép napon életét is, vagyonát is egyszerre vett el az egykori Péter király. Bizonyos, hogy Samuel Lévi idejében jobban ápolták a kertet. Nem volt ilyen töredezett a pacio mozaik padlója. Most mindent eláraszt a búja, nyiratlan növényzet, csak itt-ott fehérlenek ki a romos kőfalak. Lány szolgáló vezeti. Mindennek óriásiak az arányai. Folyósok, termek, átrium, átjárók, és milyen némaság. Nincs festőinasok szokott parázs lármája, festéket törő mozsár kedves pengése, ácsorgó öregek, akik arra várnak, hogy őket válassza a mester szentképéhez. Pacheco úgy megy, fények és árnyékok közt, mint az alvajáró. Hosszú, csúcséves folyóson vezeti a szolgáló, a fal törésein át bíbor foltocskákat pettyez a napsugár. Ha valóban Lévi épített a palotát, miért kellett neki ez a refektóriumszerű hatalmas terem, ahová most bejutottak? Talán itt tartotta szertartásait, itt űzte titkos rituáléit, amelyektől minden igaz kereszténynek meg kell borzadnia. Épp itt kell laknia El Grécónak, aki a legtisztább lélekkel viszi vászonra a hit igazságait. Az öreg ember hatalmas teremben ült egymagában. Olvasott. Néhány lépcső vezetett idáig, így felől láthatta vendég, hogy régi festett kódex fekszik előtte, amelynek egyik oldala aranyszínekkel borított kép, másikat betöltik a fekete és vörös görög betűk. A szolgáló előrengette, Pacheco egy pillanatra megállt, hogy mindent szemügyre vegyen. Jobbra-balra puha test simítását érezte, a két agár egészen közel jött hozzá, és vele együtt lassan, hullámhajlásban közeledtek a gazda felé. Itt látta a vendég az első képeket, melyeket ugyan belebett a félhomály, csak a megnyíló ajtóval betörő napsugár olvasztott fel valami zöldet és bíbort a fénylő fekete háttérből. A padon kipárnázva feküdt az öreg ember lába. Mindennapos látvány a Spanyolországban, ahol a korosokat sorban eléri a sírig tartó szúbetegség, a csúz. Az asztalon majolik a serpenyőben parázs izzott, forró füstje felé tartotta összekulcsolt kezét Domenico. Mint aki egyszerre álmodik, olvas, imádkozik. Egy fekete keretes okulári hevert az asztalon. Lám, Domenico is ezzel a szerszámmal él. Mint barátja, Quevedo, az író és filozófus, aki egy lépésnél sem tudja szabad szemmel felfogni világképeit. Kissé tanástalanul állt meg a falba épített csúcsíves ajtónyílásban, köhécselni kellene, hogy ráébredjen az öregember, valaki jött a műtermébe. És most a fej hirtelen oldalra fordul, mosoly önti el arcát, az időtlen patriárka tekintet elszáll, világos szeme van a görögnek, Ez egyszer sugárba borítja a sok barázdás mégis, festőszemével nézve, puha és finom rajzú ábrázatot. Ugye most jár először Toledóban, barátom? Milyen a hangja? Pacheco el is készült. Olaszban fürdetett görög szó, nyers spanyolnyára, olyanféle nyelvre, mely Sevillában hal napról napra piacon a tengerészektől. Lingua francának mondják ezt az idiomát, azt beszélik minden kikötőben a szultán birodalmától Herkules oszlopáig. Bizonyosan ilyen szavakkal él majd Domenico, akit ki tudja, milyen sors vetett hosszú esztendőkre ezelőtt éppen Toledóba. Milyen a hangja? Lágy. Nagyon lágy, talán még sejmesebb, mint az olaszoknak, akik túl puhán kásosan ejtik a spanyolt. Nincs bizonytalanság mozdulatában, olyan barátságos, mint jótékony pátriárka. Így közelebb érve látja, csak a szakála ősz, de az arca nem is nagyon öreg. Lehet-e 20 esztendő közöttük? A java korabeli izmos fekete Pacheco a művészi rend szertartása szerint hajlik meg, igyekszik elhárítani a megtiszteltetést, hogy a vendéglátó felemelkedjék bőr karosszékéből, s leemelje csúzos lábát a párnás patkáról, de Gréco meglepő gyorsasággal fiatalos mozdulattal áll fel, kiegyenesedik. Az öreg ember az alacsonyabb Pachecohoz képest szikárabb, szálas, ha valakihez hasonlítani lehetne, inkább hajós kapitányi sorban opsitolt embert látna benne, akinek szemében haláláig mindig a tenger lobog. A hang nyájas, mintha csak tegnap beszéltek volna utoljára, és nem is kellene előről kezdeni a dialógust. Mindezt áll azért teszi, hogy feloldja a szertartásos merevséget, mely tilalom falakat emel Hispániában minden rangbéli férfi érintkezése közé. Leveléből úgy éreztem, Don Francisco, városunkat velem egyszerre éri az a megtiszteltetés, hogy a leghíresebb szevillai mester felkeresi ezt a bagolyvárat. Örülnék, a legkedvesebb vendégemnek érezné magát. A bor nem kancsóból, hanem amforrából tölti. A poharak velencei kristályok. Olyan sötét piros a bor, ami szokatlan ezen a tájon, ahol inkább az aranyos sárgák színe uralkodik. Ciprusból, mondja halkan a vendéglátó. Felemeli poharát, s most bejön a szolga, szokatlan szabott köntösben, fején kispiros sap, s rendre gyújtogatja a kanóccal a vas kandelábarekből emelkedő nagy viaszgyertyákat. A terem, amelynek nem látta sem elejét, sem végét, most egyszerre otthonná válik, festőműhelyévé. A sárga lángok úgy állnak sorfalat a két hosszú fal mentén, mint fejedelem lándzsás testőrei. A fény felszalad a falra, és egyszerre a vásznak árnyékokba olvadt homályából megelevenednek a képek. Körmenete ez a fénynek, ahogy a szolga karja felnyúlik a magasba, csak kigyúló láng sugaránál egyszerre élednek fák, felhők, emberek. Milyen félelmetes foltok, színek ijesztő méretekben, egyszerre ragadják meg az elmét, a szemet, a képzeletet. Mégis varázsló lenne. Teotokopuli, ahogy rebesgetik, s mindig kísérteteket leső Toledóban. Pacheco nem csak festő, de kánonokba, törvényekbe foglalja a képírás művészetét is. Illő, baráti szívvel közeledjék minden mesterhez, szívébe zárjon minden képet. De itt a szédülés környékezi. Mint hogy a zenésznek tudnia kell minden motetta és zsoltár textusát, úgy ismeri fel a szentképek festője a témát, mely az írás igazát tükrözi. De itt... A formák lobogó égnek indulásában, színek lángolásában egyszerre parányinak, elveszettnek érzi magát. Még soha nem járt Francisco Pacheco a festés bölcselő ilyen műhelyben. Krisztus keresztelése lenne e kép? Ember arányon túli János önti a szakállas mezitlen Krisztusra keresztvizet. De a bíborok, leplek, angyalok fénye, a magasságok urának homályába veszi figurája, mint a megbontaná az arányok harmóniáját. A szem tétván bolyong, az ezer ragyogó részlet között, mégis mintha az egész odavetett, vázlatszerű lenne, a mester csak a maga számára festett volna valamilyen irtozatos arányú stúdiumot. Egy lépésre tovább. Madonna mennybe menetele. Az egyetlen vörös köntösű, ég és föld között úszó, kék uszályos figura elnyúlva, extatikusan emelkedik fel, muzsikáló angyalok közt oda, ahol nem kötik tér és idő törvényei. Megfordul. A másik falon még talányosabb kompozíció. Ha nem ismerni oly jól inaskora óta az ikonográfiát, aligha érteni meg. A kép a jelenések ritka pillanatát idézi. Amikor felszakad az ötödik pecsét, a feltámadott, majdnem nem nélküli alakok testét egyetlen végig hullámzó, az aranyok és sárgák száz árnyaltával gazdag köntös zárja le a tájak végtelensége felé. De nem úgy mondja el János, hogy mindegyikünknek fehér ruha adaték? És ez a köntös semmiképpen sem lett fehér. Mere szembeszállni ez az egyetlen ember színek és kontrasztok megszállottja magával az apokalipszissel? Mit mondhat, ha a szent hivatal bírálói jönnek? Ki merhet megmásítani az evangéliumot? A mester, mint a válaszolna a kétségekre, olyan halk, szelid a hangja, mint a mindennapi történet mesélne annak, aki szinte tántorog döbbenések, félelem, új élmény, taszítás és elragadtatás között. Egy régi francia könyvben olvastam, megmutathatom, Pacheco mester, ez az a másik ruha, melyet a boldogok felöltenek majd, ha minden tudás birtokába kerülnek. Vitába ereszked az agmesterrel, egy lépéssel tovább hosszú, keskeny vászon, lobogó lángokkal, még vázlatszerű ez is, a szentlélek fények, jelképes emberháromszögek közt ereszkedik alá, elnyújt az alakja, ugyanazt a lebegő extázis mutatja, mint a többiek. Bíborok ragyognak, kék színek fénye táncol a gyertyák világában, s mellette, ugyanezen a falon, Laokon csoport, hatalmas férfi mesztelenségek. Pacheco soha nem látta Michelangelo egyetlen eredeti alkotását sem, minden csak metszetekről s másolatokról ismer. Így váratlan benyomásként nyűgözi le az alakok aránya. Ám szemében ez is csupa vázlat, imbolygás. Befejezetlenségek rengetege. Don Francisco, járt-e vala a Velencében? Csak Flandriát ismerem. Ahol mi otthon vagyunk, spanyolok. Velencében soha nem láttak szívesen bennünket. Nem, Itáliában nem voltam soha. Az öreg ember átnéz a kristály kelyhen a szemben álló gyertyalángjába. Még mind a hárman éltek, amikor ott dolgoztam. Tiziano már nagyon öreg lehetett. Paolo Veronese a legfiatalabb. Tintoretto roskatag volt, nem is tudom, hány évet számlált. Nekem ő volt a legnagyobb. Akkor dolgozott a nagy kompozíciókon, a San Roccóban. Ezeket én sem láthattam már készen. Velencébe kellett küldeni mester a fiatalokat. Egyébként minnyáján megmaradunk a magunk művészete mellett. Kik festenek most Sevillában? Rég nem kaptam onnan híreket. Pacheco szemben állt a vásznakkal. Egyik másik keretben lóg, mint aki már várja gazdáját, a legtöbbje itt a műteremben, csak félelmetes arányú vázlat. A képek között nincs semmiféle rend. Itt dolgozik-e a mester, vagy csak ez a bemutató terem, és valami titkosabb műhelyben borítja lángba a festék özönnel teleszort vásznakat? Nagyon sokan vagyunk. Az öregebb Herrera, őt tartjuk a legjobb mesternek, ám okosabb kerülni a házatáját, vad, irgalmatlan ember, már régóta szétszeretek tanítványai. Botütésnél, keserű szólnál alig, ha kaptak tőle egyebet. A többiek, Roelas, Juan del Castillo, valójában mi négyen lennénk, mi formáljuk azt, amit Sevillában akadémiának szoktak nevezni. A többieket magunk közt csak mázolóknak, kontároknak mondhatjuk. Miről fog szólni a könyve, Don Francisco? Hogyan lehet a betűk ólom kalitkájába zárni a piktúra művészetét? Kinek írja? A maiaknak? Pacheconak fékeznie kell magát, az élet ritka sóvárgott pillanata, hogy épp a toladói mester előtt fejtheti ki igazát. Olyan kézmozdulatot tesz, mintha valami mellékes témára terelődött volna a szóbeszéd. Vázári mester, amikor a festőkről írt, mindenféle mendemondával szórta tele oldalait. Nem tisztelt az igazmondás törvényét. Megtéveszt az olvasót, mint ahogy már megszoktuk az olaszoktól. Az én feladatom nehezebb. Magára a festészet művészetéről szólok, és akkor is, amikor a múlt piktorait említem, Nem hibázok műveikben. Külön taglalom a kompozíciót, rendre szedem elemeit, a rajzot, nem marad rá az arányok fejtegetése sem, külön fejezet szól a színekről, s arról, hogy az egyes témák milyen festékeket kívánnak meg. Elmondom, miként történt, hogy a kódexek helyet adtak a táblaképnek, majd elkezdődött a freskók divatja, végül feltalálták az olajjal kevert festékeket is. Mindenütt idézek az egyház atyákból, hitünk doktoraiból, így támasztva alá szerény szavaimat. A görög szemében, mint a kijelült volna a fény, majd hirtelen felkapta fejét. Kegyelmet könyve, az elkövetkezendő piktorok okulására lesz minden bizonnyal, de most mondja meg, hogy én, a magam toledói szűk világában, mivel szolgáltam céljait? Hogyan írhatnék a festészetről, ha nem láttam volna Hispánia talán legnőbb élő mesterének műhelyét? Itt néhány képen van csak. Ha pár napig marad a városban s környékén, láthat elég sokat belőlük. Templomokban, kolostorokban, itt-ott még a házakban is akad. Nem mutathatok más kegyelmednek, csak ami itt van. Ez is gyertyafénynél. Mostanában borúsak a napok. Domenico mester, kegyelmed okuláit hord festés közben? Két szemem nem lát egyformán. A lencse a Szentlélek ajándéka. Kiegyenlíti a szem hibáit, zabolázza tűnő világképét, hogy az engedelmesen közeledjék lelkünk világa felé. De ezeket a vázlatokat kegyelmet szabad szemmel festette, ugye, lencse nélkül? Rékog csodálkozva néz vendégére. Vázlatokról beszél Don Francisco? Pacheco mély lélegzetet vesz, székét közelebb húzza a vendéglátóhoz. Végre is ő a szevillai festőci első mestere, akinek szava döntően esik latba a versenytárgyalásoknál. Igaz, itt Toledóban idegen, de a görög ember nem verti zokon, ha előtte is kimondja az igazat. Nézz el nekem, Domenico mester, ha őszintén beszélek, ezzel talán meg is sértem Castilla illemét. Kegyelmel beszélt a három velencei nagyról. Mind a hárman magas kort éltek meg, de a mi világunkban a művészek gyorsabban hagyják itt az árnyékvilágot. Kit Pest is viszel, kit sűrű vére, kit a francia kor, még él a mester, mindent változtathat képén. Még a vásárlókhoz nem került, de ha meghalt, már senki sem korrigálja a vásznat. Élő emléke elhalványodik az emlékezetben. Csak képei tartják fent a nevét. Kegyelmed most megmutatta készülő képeit, úgy látom, ez az utolsó évek termése. De mester Domenico, ezek mind befejezetlen képek, víziók, olyan látomások, mint amilyeneket Quevedo költő barátom az álmokban versekbe szedett. Minden csupa vázlat itt. Elkezdett abbagyott képek. Odavetett színek, nincs görvonal, az arcok, a kezek inkább csak sejtelmeket ébresztenek a nézőkben, de ki mondhatná, hogy a mester befejezte kidolgozásukat. Ha tükörben néz, láthatja, hogy gyors lábbal közeledik az öregség, mindjárt halandók vagyunk. Kegyelmednek is szembe kell nézni az elmúlással, már nem vagyunk fiatalok. Csúz, ezer betegség, sok minden lehet a vég kezdete. Az úr szenvedésre kérem, fejezze be a képeit, ne hagyja így, vázlattengernek. Megkezdets abba hagyott alkotások garmadáját itt ebben a teremben. Mindegyikre rá tudnék mutatni, miért, hogyan, mit kell tennie, hogy ezek a félelmes látomások olyan ájtatos piktúrává érjenek, mely nyugalmat, s nem nyugtalanságot áraszt a hívő lelkébe, amikor kegyelmet képe alá térdel, s felbuzog szívében a hit áradata. Legalább egyet, messzére. Domenico Teotocopulinak azzal kell törődni, hogy legalább egy képével örökre fennmaradjon a neve. A két agár beszökött. Ahogy bejutottak a gyertyafény körébe, s hogy kiszöktek belőle, hullámzó ritmusokat, mintha átvette volna a szem. Nyugtalan keringtek, nem álltak meg a gazda székénél, fény árnyékos testük lebilincselt a vendég tekintetét. Réko mosolygott, bor töltött, kint megszólalt a harang. Mindketten álltak. A toledói mester mosolygott, amikor a búcsút vett távozó vendégét. Legalább egy képet fejezne be. A mondat kerengett a szobában. Félelmes arányú, imbolygó alakok égnek, törőmentében törpének, de józanul, spanyol földön járónak érezte magát, Francisco Pacheco.